From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a Brigham Young Egyetem Idaho hallgatóinak papsági kórusa szolgáltatja.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
A ma esti papsági ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni.
Dear brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ma este elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. A konferencia egy ülését az interneten és műholdas közvetítésen keresztül is sugározzák a papságviselőknek világszerte. Ma este a zenéről a Brigham Young Egyetem Idaho hallgatóinak papsági kórusa gondoskodik. Randall Campton és Kevin Brower vezényletével, valamint Andrew Unsworth orgona kíséretével. A kórus a gyűlést a Vezess minket Jehova című himnusszal nyitja meg. Azután a nyitóimát ifjabb Le Grand R. Curtis Eldre mondja a 70-ektől.
Our Father in heaven, we are grateful to thee for the blessing that we have.
Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért az áldásért, hogy itt lehetünk ezen a gyűlésen. Nagyon hálásak vagyunk Jézus Krisztus evangéliumáért, és az ő engesztelő küldetéséért. Nagyon hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért a napjainkban, a Mormon könyvéért, és azért az áldásért, hogy élő proféta lehet itt a földön. Hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk így együtt, hogy proféták és apostolok tanítsanak bennünket. Imádkozunk, hogy te megnyisd a mi szívünket, elménket, hogy megáldathassunk az értelemmel, és hogy meg tudjuk tenni, amit te szeretnél, hogy megtegyünk. Kérünk, hogy áld meg az egyháztagságot és mindannyiunkat, és mindezért imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with secret prayer.
After a kórus most elénekli a titkos ima című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Dallin H. Oaks Eldert a 12 apostol kórumából. Őt Donald L. Hallström Elder a 70-ek elnökségének tagja követi. Majd Randall L. Reed testvér a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosa fog hozzánk szólni.
Lord, I go.
At this conference, we've seen the release of some faithful brothers.
Ezen a konferencián láthattunk egyes hithű fivérek felmentését, másokat pedig támogattunk az elhívásaikban. Az ilyen, az egyházban oly jól ismert váltások során nem lejjebb vagy feljebb lépünk, amikor felmentenek vagy elhívnak bennünket. Az Úr szolgálatában nincs fent és lent, csak előre és hátra van, és ez a különbségtétel attól függ, miként fogadjuk felmentéseinket és elhívásainkat, és miként reagálunk rájuk. Egyszer egy fiatal cevekelnök felmentésénél elnököltem, aki 9 éven át nyújtott kiváló szolgálatot, ezúttal pedig a felmentése és a feleségével közösen kapott új elhívása okán örvendezett. Elhívták őket, hogy bölcsődei vezetők legyenek az egyházközségükben. Kizárólag ebben az egyházban lehet az, hogy ezt ugyanolyan megtisztelőnek vegyék. Egy női konferencián beszélve, Linda K. Burton, a segítőlet elnöke ezt mondta. Abban reménykedünk, hogy mindannyiunkban elültethetjük a papság jobb megértésének erősebb vágyát. Ez a szükséglet mindannyiunkra vonatkozik, én pedig igyekszem most azáltal kielégíteni, hogy a papság kulcsairól és felhatalmazásáról beszélek. Mivel ezek a témák egyformán érintik a férfiakat és a nőket, örülök, hogy a konferencia eseményeit minden egyháztag láthatja és olvashatja. A papsági hatalom mindannyiunkat megáld. A papsági kulcsok irányt mutatnak mind a nőknek, mind a férfiaknak, a papsági szertartások és a papsági felhatalmazás pedig egyaránt kapcsolódik a nőkhöz és a férfiakhoz. Joseph F. Smith elnök a papságot úgy írta le, mint Isten emberekre ráruházott hatalma, amely által az emberek a Földön cselekedhet az emberiség családjának szabadításáért. Más vezetők azt tanították nekünk, hogy ez a legnagyobb hatalom ezen a Földön. Ez a hatalom teremtette a Földet. A szentírások azt tanítják, hogy ugyanez a papság, amely a kezdetben volt, ez lesz a világ végén is. Így hát a papság az a hatalom, amely által majd végben megy a feltámadásunk, és tovább lépünk az örök életbe. Az a megértés, amelyre törekedünk, a papság kulcsának megértésével kezdődik. A papsági kulcsok az a felhatalmazás, amelyet Isten adott a papságviselőknek, hogy irányítsák, felügyeljék és kormányozzák a papságnak használatát a Földön. Az egyházban végzett minden egyes cselekedet vagy szertartás olyas valaki közvetlen vagy közvetett felhatalmazása birtokában zajlik, aki rendelkezik annak a feladatnak a kulcsaival. Amint az M. Russell Ballard elmagyarázta, azok, akik papsági kulcsokkal rendelkeznek, szó szerint lehetővé teszik a papsági felhatalmazás gyakorlását és a papsági hatalomból való részesedést mindenki számára, aki hithűen szolgál az irányításuk alatt. A papsági felhatalmazás gyakorlásának ellenőrzése révén a papsági kulcsok rendeltetése egyszerre kiterjesztő és korlátozó. Kiterjesztő, mert lehetővé teszi, hogy a papsági felhatalmazás és a papsági áldások Isten minden gyermeke számára elérhetőek legyenek. Korlátozó, mert irányt mutat abban, hogy ki nyerje el a papság felhatalmazását, és kiviselje a hivatalait, valamint hogyan legyenek átruházva a jogai és hatalmai. Például egy papságviselő személy nem ruházhatja másra a hivatalát, vagy felhatalmazását, ha csak nem kap felhatalmazást olyas valakitől, aki birtokolja a kulcsokat. Ilyen felhatalmazás nélkül az elrendelés érvénytelen lenne. Ez megmagyarázza, hogy miért nem rendelheti el egy családtagját, vagy miért nem szolgálhatja ki az uracsorát a saját otthonában egyetlen papságviselő sem, hivatalától függetlenül, ha nem kap felhatalmazást olyas valakitől, aki birtokolja megfelelő kulcsokat. Azon szent munka kivételével, melyet a nőtestvérek a templomban, a templomelnök által birtokolt kulcsok szerint végeznek, amelyekre mindjárt kitérek, csak olyas valaki szolgálat papsági szertartásban, aki papsági hivatalt visel. Az összes jóváhagyott papsági szertartást rögzítik továbbá az egyházi feljegyzéseiben. Végső soron a papság összes kulcsát Jézus Krisztus birtokolja, aki ez a papság. Ő határozza meg, hogy mely kulcsokat ruházza át a halandókra, ahogyan azon kulcsok használatának módját is. Rendszerint úgy gondoljuk, hogy a papság összes kulcsát ráruházták Joseph Smith-re a Kirtland templomban, de a Szentírás leszögezi, hogy csupán ennek az adományozási korszaknak a kulcsai lettek ráruházva. Sok évvel ezelőtt egy általános konferencia során Spencer Demő kimurálnök emlékeztetett bennünket, hogy vannak más papsági kulcsok is, amelyeket nem kaptak meg az emberek a Földön, köztük a teremtés és a feltámadás kulcsai. A papsági kulcsok használatára érvényes korlátozások isteni természete megmagyarázza az egyház irányításának ügyében hozott döntések és a papságot érintő döntések közötti alapvető különbséget. Az első elnökség, valamint az első elnökség és a 12. kvóruma tanácsa, akik az egyház felett elnökülnek, vannak feltámasztva arra, hogy meghozzanak számos döntést az egyházi irányelvekre és eljárásokra vonatkozóan. Ilyenek lehetnek például az egyházi épületek helyszínei, vagy a misszionáriusi szolgált korhatárai. És bár ezek az elnöklő feltámasztottak, az összes olyan kulcsot birtokolják és használják, amelyek az emberrel vannak ráruházva ebben az adományozási korszakban, az nem áll szabadságokban, hogy megváltoztassák azt az istenileg elrendelt mintát, mely szerint csak a férfiak viselnek papsági hivatalokat. Most pedig rátérek a papsági feltámadás témájára. Az előbb említettem három tantétellel kezdem. Első, a papsági Isten emberekre ráruházott hatalma, hogy az emberiség családjának szabadításért cselekedjenek. Második, a papsági feltámadást olyan papságviselők irányítják, akik papsági kulcsokat birtokolnak. És harmadik, mivel a Szentírások leszögezik, hogy az egyházban minden más feltámadás és hivatal Melchizedeki papság járuléka. Ezért mindent, amit e papsági kulcsok irányítással tesznek, papsági feltámadással teszik.
How does this apply to women?
Miként vonatkozik ez a nőkre? A Segítő Élethez intézett egyik beszédében Joseph Fielding Smith elnök, aki akkor a 12 apostolok kórumának elnöke volt, ezt mondta. Bár a nőtestvérek nem kapták meg a papságot, az nem lett rájuk ruházva, ez nem azt jelenti, hogy az Úr nem adott nekik feltámadást. Mindenki kaphat feltámadást, legyen akár fivér, akár nőtestvér, hogy megtegyen bizonyos dolgokat az egyházban, amelyek kötelező érvényűek és teljes mértékben szükségesek a szabadulásunkhoz, mint például az a munka, amelyet nőtestvéreink az úrházában végeznek. Feltámadást kaptak arra, hogy nagyszerű és csodálatos dolgokat tegyenek az Úr előtt, szent dolgokat, melyek épp úgy teljességgel kötelező érvényűek, mint a papságviselő férfiak által adott áldások. Abban a figyelemre méltó beszédben Smith elnök újból és újból elmondta, hogy a nőknek feltámadás adatott. A nőknek ezt mondta, feltámadás által szólhattok, mert az Úr feltámadást helyezett rátok. Azt is mondta, hogy a Segítő Élet hatalmat és feltámadást kapott rengeteg dolog megtételére. Az általuk végzett munka isteni feltámadás által végzik. Természetesen a nők és férfiak által végzett egyházi munkát, legyen az a templomban, vagy az egyház községekben, illetve gyülekezetekben, azok irányítás alatt végzik, akik papsági kulcsokat birtokolnak. Ezért a Segítő Életről szólva Smith elnök elmagyarázta, hogy az Úr megadta nekik ezt a nagyszerű szervezetet, ahol a feltámadásuk van az egyházközségek püspökeinek irányítása alatt szolgálni, gondoskodva népünk lelki és fizikai szükségleteiről egyaránt. Így hát valóban igaz a kijelentés, hogy a nők számára a segítőélet nem csak egy tanóra, hanem olyas valami, ahova tartoznak. A papság isteni alapítású járuléka. Nem szoktuk meg, hogy a nőkről úgy beszéljünk, mint akik a papság feltalmazásával rendelkeznek az egyházi elhívásaikban, de mégis milyen feltalmazás lehetne? Amikor egy nőt, akár fiatalt, akár időset elválasztanak teljes idejű misszionáriusként az evangélium prédikálására, akkor papsági feltalmazást kap egy papsági feladat ellátására. Ugyanez érvényes akkor is, amikor egy papsági kulcsokat birtokló személy irányítás alatt elválasztanak egy nőt, hogy valamelyik egyházi szervezetben hivatal töltsön be, hogy tanítson. Bárki működjön is egy olyan hivatalban vagy elhívásban, amelyet egy papsági kulcsokat birtokló személytől kapott, maga is a papsági feltalmazást használja a kijelölt feladatai ellátása közben. Bárki, aki papsági feltalmazást gyakorol, feledkezzen a jogairól, és összpontosítson a kötelezettségeire. Ez egy olyan alapelv, amelyre a szélesebb társadalomnak is szüksége van. Alekszandr Szolzsenyicintől, a híres orosz írótól idézik ezt a mondást. Ideje megvédeni nem annyira az emberi jogokat, mint inkább az emberi kötelességeket. Az utolsó szentjei minden bizonnyal felismerik, hogy a felmagasztosulásra való érdemesség elnyerése nem a jogok érvényesítésének, hanem a kötelezettségek teljesítésének kérdése. Az Úr úgy rendelkezett, hogy csak a férfiak rendelhetők el a papság hivataléba. Amint azonban azt a különböző egyházi vezetők kihangsúlyozták, a férfiak nem a papság. A férfiak viselik a papságot, szent kötelessége az iránt, hogy Isten minden gyermekének a megáldására használják azt. A legnagyobb hatalmat, amelyet Isten a fiának adott, nem gyakorolhatják az ő egyik leányának társasága nélkül, mert csak a leányainak adta meg Isten a hatalmat, hogy a testek teremtői legyenek, hogy Isten elgondolása és a nagyszerű terv eredményes lehessen. Ezek J. Reuben Clark elnök szavai. Így folytatta. Ez a feleségeink és édesanyáink helye az örökké való tervben. Ők nem viselői a papságnak. Nem bízatott rájuk a papság kötelességének és feladatainak véghezvitele. Nem nehezednek rájuk a felelősségei sem. De építők és szervezők a papság hatalma alatt, valamint részesei az áldásainak, birtokolva a papsági hatalmak kiegészítését, és birtokolva ezen kívül egy éppen olyan isteni eredetű, a maga helyén éppen olyan fontos feladatot, mint amilyen maga a papság. A sugalmazott szavakkal Clark elnök a családról beszélt. Amint azt a család kiáltvány is leszögezi, az apa irányítja a családját, a feladatai eltérnek az anyájétól, de a kötelességük, hogy egyenlő partnerként segítsék egymást. Néhány évvel a család kiáltvány előtt Spencer W. Kimball elnök ezt a sugalmazott magyarázatot adta. Amikor partneri viszonyként beszélünk a házasságról, akkor beszélünk róla teljes partnerségként. Nem akarjuk, hogy az egyháztag asszonyaink csendes társak, vagy korlátolt felelősségű társak legyenek ebben az örökké való megbízásban. Kérjük, hogy legyetek közreműködő, teljes jogú társak. Isten szemében a nők és a férfiak akár az egyházban, akár a családban egyenlőek, ugyanakkor eltérő feladataik vannak. Zárásképpen elmondok néhány igazságot a papság áldásairól. A papsági kulcsoktól és papsági szertartásoktól eltérően a papság áldásai a nők és férfiak számára ugyanazon feltételekkel érhetőek el. A Szentlélek ajándéka és a templom áldásai ismerősen szemléltetik ezt az igazságot. Tavaly nyáron a BYU oktatási hete során elhangzott nagyszerű beszédében M. Russell Bard Elder ezeket a tanításokat osztotta meg. Egyházunk tanul a nőket a férfiakkal egyenlőnek, ám tőlük mégis eltérőnek tartja. Isten az egyik nemet sem tartja a másiknál jobbnak, vagy fontosabbnak. Amikor férfiak és nők mennek a templomba, mindannyian ugyanaz a hatalommal ruháztatnak fel, vagyis a papság erővel. A papság hatalmából és áldásából való részesedés Isten minden gyermeke számára elérhető. Tanúságomat teszem Isten papságának hatalmáról és áldásairól, amelyek az ő fiai és leányai számára egyaránt elérhetőek. Tanúságomat teszem a papság felhatalmazásáról, amely az utolsóbbok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza minden hivatalában és tevékenységében működik. Tanúságomat teszem a papság kulcsának istenileg irányított működéséről, mely kulcsokat a maguk teljességében profétáink és elnökünk Thomas S. Monson birtokol is használ. Utolsó és legfontosabb tanúságomat az Urunkról és szabadítónkról, Jézus Krisztusról teszem, aki ez a papság, és akinek a szolgái vagyunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing comparable to this gathering.
Amikor látjuk ezt a világméretű gyűlést, eszünkbe jut, hogy nincs ehhez fogható a világon, sehol. Az általános konferencia papsági ülésének célja, hogy megtanítsa a papságviselőknek, milyennek kell lennünk, valamint, hogy e cél elérésére sarkaljon bennünket. Aaroni papsági éveim során a Hawaii-szigeteken fél évszázaddal ezelőtt, majd pedig misszionáriusként Angliában a gyülekezeti házakban gyűltünk össze, és komoly koncentrációval hallgattuk a papsági ülést, telefonos kapcsolat segítségével. Később aztán a műholdak lehetővé tették a közvetítést egyes egyházi helyszínekre, azokkal a hatalmas parabola antennákkal, így aztán már hallottuk és láttuk is, mi történik. Ámultunk azon a technológián. Kevesen tudták csak elképzelni a napjainkat, amikor bárki, akinek egy okostelefon, táblagép vagy számítógép segítségével internet hozzáférése van, hozzájuthat egy ülés üzeneteihez. Ennek ellenére a lényegesen szélesebb körű hozzáférés az Úr szolgáinak szavához, mely ugyanaz, mint az Úr saját szava, csekély értékkel bír csupán, ha nem vagyunk hajlandóak befogadni az igét, aztán pedig követni is azt. Egyszerűen megfogalmazva, az általános konferencia és annak papsági ülése csak akkor tölti be rendeltetését, ha hajlandóak vagyunk cselekedni, ha hajlandóak vagyunk változni. Évtizedekkel ezelőtt püspökként szolgáltam. Hosszú időn keresztül rendszeresen találkoztam egy férfivel az egyház községünkből, aki jó pár évvel idősebb volt nálam. E testvérnek gondjai voltak a feleségével való kapcsolatában, és elhidegült a gyermekeitől. Nehezen tudta megtartani a munkáját, nem voltak közeli barátai, és olyan nehezen találta meg a hangot az egyházközség tagjaival, hogy végül már nem volt hajlandó szolgálni az egyházban. Az egyik túlfűtött beszélgetés során, amelyet az életének kihívásairól folytattunk, hozzám hajolt, ahogyan számtalan korábbi beszélgetésünk végeztével, és azt mondta: püspök, rossz természetem van. Egyszerűen ilyen vagyok. Ez a kijelentés szíven ütött azon az estén, és azóta is kísért engem. Amint ez a férfi eldöntötte, amint bármelyikünk úgy dönt, hogy egyszerűen ilyen vagyok, feladjuk a képességünket a változtatásra. Ki is lógathatnánk a fehér zászlót, letehetnénk a fegyvert, befejezhetnénk a csatát, és megadhatnánk magunkat. A győzelem minden esélye elveszett. Bár néhányan közülünk talán úgy vélik, ránk ez nem jellemző, talán mindannyian tanújelét adjuk ennek legalább egy vagy két rossz szokással, melyekre azt mondjuk, én ilyen vagyok. Nos, azért jöttünk el erre a papsági gyűlésre, mert még nem vagyunk olyanok, mint lehetnénk. Jézus Krisztus nevében gyűltünk össze ma este. Azzal a bizonyossággal érkeztünk, hogy az ő engesztelése mindannyiunknak megadja a változás képességét, függetlenül az esetleges gyengeségeinktől, hiányosságainktól és függőségeinktől. Azzal a reménnyel érkeztünk, hogy a jövőnk, bármilyen volt is a múltunk, jobb lehet. Amikor azzal az igaz szándékkal veszünk részt ezen a gyűlésen, hogy megváltozzunk, akkor a lélek teljes mértékben behatolhat a szívünkbe és az elménkbe. Ahogyan azt az úr Joseph Smithnek kinyilatkoztatta, és lészen, hogy amennyiben hitet gyakorolnak bennem, ne feledjétek, hogy a hit hatalomhoz és cselekvéshez kötött tantétel. Én kitöltöm rájuk lelkemet azon a napon, amikor összegyűlnek. Vagyis ma este. Ha szerintetek a kihívásaitok leküzdhetetlenek, akkor mesélek nektek egy férfiről, akivel 2006-ban Indiában találkoztunk, egy kis faluban Hyderabad mellett. Ez a férfi jól példázta a változásra való hajlandóságot. Paparaonulu India elhagyatott részén született, 3 évesen gyermekbénulást kapott, és emiatt mozgáskorlátozott lett. A társadalom, melyben élt, azt tanította neki, hogy erősen korlátozottak a lehetőségei. Fiatal felnőttként azonban találkozott a misszionáriusainkkal, akik hatalmasabb lehetőségekről tanították ebben az életben, és az eljövendő örökkévalóságban is. Megkeresztelték, és az egyház tagjává konfirmálták. Jelentősen kiszélesedett jövőképpel azt a célt tűzte maga elé, hogy elnyeri a Melkisedeki papságot, és teljes idejű misszionáriusként fog szolgálni. 1986-ban Elderré rendelték, majd Indiába kapott elhívást a szolgálatra. Nem volt könnyű számára a gyaloglás. Igyekezett 2 bottal megtenni, amit csak tudott, és bizony gyakran felbukott. A feladás azonban sohasem jött számára számításba. Elkötelezte magát, hogy tisztességgel és szorgalmasan szolgál a missziójában, és így is tett. Közel 20 évvel a missziója után találkoztunk Nulu testvérrel, aki örömmel üdvözölt bennünket az út végén, és egy kátyús ösvényen elvezetett bennünket a 2 szobás otthonához, ahol a feleségével és 3 gyermekével élt. A szerfelett forró és kellemetlen nap volt. Még mindig nagy nehézséget jelentett számára a járás, de nyoma sem volt önsajnálatnak. Szorgalmának köszönhetően tanító lett, és a falusi gyermekeket oktatta. Amint beléptünk szerény házába, azonnal egy dobozt vett elő, amelyben a legfontosabb tárgyait tartotta. Egy papírt szeretett volna megmutatni. Ez állt rajta. Jó kívánsággal és áldással Nulu Eldernek, a bátor és boldog misszionáriusnak. Dátum 1987. június 25-e, aláírás Boyd K. Packer. Amikor az akkor még Packer Elder meglátogatta Indiát és beszélt egy misszionáriusokból álló csoporthoz, megerősítette Nulu Elder valódi lehetőségeit. Nulu testvér tulajdonképpen azt akarta tudomásomra hozni azon a napon 2006-ban, hogy az evangélium megváltoztatta őt örökre. A misszióelnök is elkísért bennünket erre a látogatásra a Nulu családhoz. Azért jött, hogy interjút készítsen Nulu testvérrel, a feleségével és a gyermekeivel, hogy a szülők elnyerhessék felruházásukat és összepecsételtethessenek, a gyermekeket pedig a szülőkhöz pecsételhessék. Átadtuk a családnak az utazási tervöket is, hogy eljuthassanak a kínai Hongkong templomba ezen szertartásokra. Könnyekre fakadt a körömükben, mikor látták megvalósulni a régóta várt álmukat. Mit várnak el Isten papságának viselőitől? Milyen változások szükségeltetnek ahhoz, hogy olyan emberek legyünk, amilyennek lennünk kell? Nos, 3 javaslatot teszek. Az első, papsággal rendelkező férfiaknak kell lennünk. Legyünk akár az Ároni papságot viselő fiatal férfiak, akár a Melkisedeki papságot viselő felnőttek, papsággal rendelkező férfiaknak kell lennünk, akik lelki érettséget mutatnak, hiszen szövetségeket kötöttünk. Ahogyan Pál mondta, mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Másnak kell lennünk amiatt, hogy viseljük a papságot. Nem felfúvalkodottnak, kevének vagy leereszkedőnek, hanem alázatosnak, taníthatónak és szerénynek. Jelentőséggel kell bírni a számunkra annak, hogy megkaptuk a papságot és annak különféle hivatalait. Nem szabad, hogy valamiféle felületes tovább lépési rítus legyen, amely automatikusan bekövetkezik bizonyos életkorokban, hanem a szövetségkötés átgondoltan kivitelezett szent cselekedetének kell lennie. Oly kiváltságosnak és oly hálásnak kell éreznünk magunkat, hogy ezt minden cselekedetünknek tükröznie kell. Ha alig valamikor jut eszünkbe a papság, akkor változtatnunk kell. A második. Szolgálnunk kell. A papság viselésének lényege az, hogy mások szolgálatával felmagasztaljuk az elhívásunkat. Ha elhanyagoljuk legfontosabb kötelességünket, hogy szolgáljuk a feleségünket és a gyermekeinket, ha nem fogadunk el, vagy csak passzívan töltjük be elhívásainkat az egyházban, illetve ha nem törődünk másokkal, csak amikor az kényelmes számunkra, akkor nem vagyunk olyanok, mint amilyennek lennünk kellene. A szabadító kijelentette, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Majd később hozzátette, ha szeretsz engem, szolgálj engem. Az önzőség a papsági felelősség ellentéte. Ha pedig ez jellemünk része, akkor változnunk kell. A harmadik, érdemesnek kell lennünk. Lehet, hogy nekem nincs meg a képességem, hogy úgy szóljak hozzátok, mint Holland Elder, aki néhány évvel ezelőtt egy papsági ülésen azt mondta, egészen az arcotokba hajolok, orrunk összeér, és épp annyi tűzzel a hangomban szólok, hogy kicsit megperzseljem a szemöldökötöket. De kedves testvéreim, rá kell ébrednünk végre, hogy a világban általánosan elfogadott szokások elfojtják hatalmunkat a papságban. Ha úgy véljük, hogy akár csak kacérkodhatunk a pornográfiával, vagy az erkölcsösség megszegésével, esetleg a becstelenség bármilyen formájával, anélkül, hogy ez káros hatással lenne ránk és a családunkra, akkor rászedtek bennünket. Moroni kijelentette, vigyázzatok, hogy minden dolgot érdemesen tegyetek. Az Úr erőteljes utasítást adott, óvakodjatok önmagatokat, és azt illetően, hogy szorgalmasan megszívlejétek az örök élet szavait. Ha van bármilyen megoldatlan bűn, amely akadályozza az érdemességünket, akkor változtatnunk kell. Az egyetlen teljes válasz a Jézus Krisztus által feltett azon kérdésre, hogy milyen embernek kell hát lennetek, az éppen az, amelyet ő maga rögtön ezután oly tömören és mélyrehatóan megad. Amilyen én vagyok. A felhívás, hogy jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, megköveteli és el is várja a változást. Könyörületének köszönhetően ő nem hagyott bennünket magunkra. És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik gyengeségüket. Akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. A szabadító engesztelésére hagyatkozva képesek vagyunk megváltozni. Ebben biztos vagyok. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Young men, you have probably heard before that you are...
Fiatal férfiak, már valószínűleg hallottátok, hogy választott nemzedék vagytok, azaz Isten kiválasztott és felkészített benneteket, hogy ebben az időben jöjjetek a földre egy nagyszerű cél érdekében. Tudom, hogy ez valóban így van. Most azonban azért szeretnélek a választott nemzedék jelzővel illetni benneteket, mert a történelem során még soha senki nem áldatott meg ennyi választási lehetőséggel, mint ti. A több alternatíva több lehetőséget ígér, a több lehetőség pedig több jóra való cselekedetet, és sajnos több gonosz cselekedetet is jelent. Hiszem, hogy Isten azért küldött ide benneteket ebben az időben, mert bízik abban, hogy sikerül helyesen választanatok a lehetőségek emel zavaros gomolyagából. 1974-ben Spencer W. Kimball elnök ezt mondta. Hiszem, hogy az Úr alig várja, hogy olyan találmányokat adjon a kezünkbe, melyeket mi, laikusok, eddig el sem tudtunk képzelni.
és így is tett. Az emberiség történelmének egyik legnagyszerűbb, jó célra alkalmazható eszközeivel nőttük fel, az internettel. Ez egyben egy rengeteg választást kínáló svéd asztalt is jelent. A választások széles skálája azonban ugyanilyen mértékű felelősséget is hordoz. Hozzáférhettek a világ által nyújtott legjobb és legrosszabb dolgokhoz egyaránt. Az internettel rövid időn belül nagyszerű dolgokra lehettek képesek, vagy belekerülhettek az ön haszontalan dolgok végtelen körforgásába, melyek pazarolják az időtöket és csorbítják a lehetőségeiteket. Egyetlen gomnyomással elérhettek bármit, amire a szívetek vágyik. És ez a kulcskérdés. Mire vágyik a szívetek? Mi vonz benneteket? Hová vezetnek a vágyaitok? Emlékezzetek, hogy Isten kívánságuk szerint ad az embereknek, és minden embert cselekedetei szerint ítél majd meg, szívük vágya szerint. Bruce R. McConkie elder ezt mondta. Valóságos, ám átvitt értelemben az élet könyve az emberek cselekedeteinek feljegyzése, melyet saját testükben írnak. Vagyis minden gondolatnak, szónak és tettnek hatása van az emberi testre. Mind jelet hagy rajta, jelet, melyet olyan könnyen tud elolvasni ő, aki örökkévaló, mint amilyen könnyen egy könyv szavai olvashatóak. Az internet szintén feljegyzi a vágyaitokat, melyeket keresések és kattintások formájában fejeztek ki. Források hatalmas áradata várja, hogy kielégítse e vágyakat. Az internet bőnkészése során nyomokat hagytok, mit mondtok másoknak, hol jártatok, meddig voltatok ott, és mi érdekel benneteket. Így az internet egyfajta virtuális profilt hoz létre rólatok, bizonyos értelemben a ti életetek könyvének online változatát. Ahogy az életben is történik, az internet egyre többet és többet ad abból, amire törekszetek. Ha vágyaitok tiszták, az internet fel tudja magasztalni őket, minden korábbinál könnyebbé téve az érdemes törekvéseket. Ennek azonban az ellenkezője is igaz. Neil Maxwell Elder így magyarázta. Amire kitartóan vágyunk, idővel azzá leszünk, és azt kapjuk majd az örökké valóságban. Csak is vágyaink megnevelésével és edzésével válhatnak azok szövetségeseinké ahelyett, hogy ellenségeink lennének. Ifjú fivéreim, ha nem törekszetek tevékenyen vágyaitok megnevelésére, a világ majd megteszi helyettetek. A világ minden nap befolyásolni akarja a vágyaitokat, arra csábítva benneteket, hogy vegyetek meg valamit, kattintsatok rá valamire, játszatok valamit, illetve olvassatok, vagy nézzetek valamit. A döntés végső soron a tiétek. Önrendelkezésetek van. Ez nem csak annak hatalma, hogy a vágyaitok szerint cselekedhettek, hanem annak is, hogy finomíthatjátok, megtisztíthatjátok, és magasabb szintre emelhetitek a vágyaitokat. Az önrendelkezés hatalom arra, hogy valakivé váljatok. Minden választás közelebb hoz, vagy eltávolít benneteket attól, akivé válnotok kell. Minden kattintásnak jelentősége van. Mindig tegyétek fel magatoknak a kérdést. Hová vezet ez a döntés? Fejlesztitek ki azt a képességet, hogy a pillanat mögé lássatok. Sátán irányítani akarja az önrendelkedéseteket, hogy irányíthassa, kivé váltok majd. Tudja, hogy az egyik legjobb módja ennek, ha függőséget okozó viselkedések csapdájba terep titeket. Választásaitok meghatározzák, hogy a technológiát erővel ruház-e fel, vagy a rabsága hajt benneteket. Hadosszak meg veletek négy tantétel, hogy segítsek nektek a választott nemzedéknek a vágyaitok megnevelésében és a technológia helyes használatában. Első, ha tudjátok, kik vagytok, valójában könnyebb a választás. Van egy barátom, aki nagyon személyes módon tanulta meg ezt az igazságot. A fia az evangéliumon nevelkedett, de úgy tűnt lelkileg tévelyeg. Rendszeresen elutasította lehetőségeket, hogy gyakorolja a papságát. Szülei csalódottak voltak, amikor bejelentette, hogy úgy dönt, nem szolgál missziót. A barátom buzgón imádkozott a fiáért, remélve, hogy változás következik be a szívében. Remény azonnal szerte foszlott, amikor a fia közölte, hogy nősülni készül. De nem a templomban. Az apa könyörgött a fiúnak, hogy kérjen pátriárkai áldást. Ennek a kérésnek végül engedett a fiú, ám ragaszkodott hozzá, hogy egyedül menjen el a pátriárkához. Amikor az áldás után hazaért, látszott, hogy túlcsordulnak az érzelmei. Kivezette a barátnőjét a házból, ahol négy szem közt tudott beszélgetni vele. Az apa kilesett az ablakon, és látta, hogy a fiatal pár egymást könnyét törölgeti. Később a fiú megosztotta édesapjával, hogy mi történt. Érzelemmel telve mesélte el, hogy az áldás alatt bepillantást nyert abba, ki volt ő a halandóság előtti világban. Látta, milyen bátran és hatékonyan győzte meg az embereket arról, hogy kövessék Krisztust. És most, hogy tudja ki ő, hogyan tehetné meg, hogy ne szolgálja missziót. Fiatal férfiak, ne felejtjétek, kik vagytok valójában. Emlékezzetek, hogy viselitek a szent papságot. Ez majd helyes döntések meghozatalára sugall benneteket az internet használata és egész életetek során. Második. Csatlakoztassátok magatokat az erő forrásához. A kezetekben tartjátok minden korszak bölcsességét, de ami a legfontosabb, a proféták szavait az Ószövetség napjától egészen Thomas S. Monsonig. Ha azonban nem töltitek fel rendszeresen a mobiltelefonotokat, használhatatlanné válik, ti pedig elveszettnek és elérhetetlenek érzitek magatokat. Egy nap sem hagynátok ki, hogy feltöltsétek a telefonotokat, akkumulátorát. Bár fontos, hogy minden nap teljesen feltöltött telefonnal induljatok el otthonról, sokkal fontosabb, hogy lelkileg is teljesen fel legyetek töltve. Minden alkalommal, amikor töltőre teszitek a telefonotokat, jusson eszetekbe, hogy rácsatlakoztok-e a lelkerő legfontosabb forrásaira, az imára és a szentírás tanulmányzásra, melyek sugalmazással töltenek fel benneteket a Szentlélek által. Segítenek továbbá megismeretek az Úr gondolatait és szándékát, hogy meg tudjátok hozni azokat az apró, ám fontos mindennapi döntéseket, amelyek meghatározzák, milyen irányban haladtok. Sokan közülünk azonnal felfüggesztjük bármilyen foglalatosságunkat, csak hogy elolvassunk egy SMS-t, nem kellene még nagyobb hangsúlyt felvetnünk az Úrtól kapott üzenetekre? Még csak gondolunk sem szabadna arra, hogy ne csatlakoztassuk magunkat ez az energiaforráshoz. Harmadik, attól még nem lesztek okosak, hogy okos telefonotok van, ám ha bölcsen használjátok, azok lehettek. Fiatal férfiak, ne tegyetek ostoba dolgokat az okostelefonjaitokkal. Mindannyian tudjátok, mit értek ez alatt. Számtalan módja van annak, hogy a technológia hogyan tudja elvonni a figyelmeteket a legfontosabb dolgokról. Fogadjátok meg e bölcsmondást. Mindig ott legyetek, ahol éppen vagytok. Amikor éppen ott vagytok. Amikor vezettek, vezessetek. Amikor órán vagytok, a leckére összpontosítsatok. Amikor a barátaitokkal vagytok, ajándékozzátok meg őket a figyelmetekkel. Az agyatok nem tud egyszerre két dologra koncentrálni. Amikor egyszerre több feladatot próbáltok elvégezni, akkor csupán gyorsan váltogatjátok a figyelmeteket egyik dologra a másikra. Egy régi közmondás így szól. Ha két nyulat kergetsz, végül egyet sem kapsz el. Végül pedig. Az Úr azért áldott meg minket a technológiával, hogy elérje a céljait. A technológia isteni célja, hogy meggyorsítsa a szabadítás munkáját. A választott nemzedék tagjaiként értitek a technológiát. Használjátok ezt arra, hogy még gyorsabban haladjatok a tökéletesség felé. Mivel sokat kaptatok, nektek is adnotok kell, az Úr elvárja tőletek, hogy e nagyszerű eszközökkel a következő szintre emeljétek a munkáját, és olyan módon osszátok meg az evangéliumot, meg meghaladják az én nemzedékem legvadabb álmait. Míg az elmúlt generációk a szomszédaikra és a városukra voltak hatással, nektek az internet és a közösségi média segítségével hatalmatokban áll átnyúlni a határokon, és az egész világra hatással lehettek. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez az Úr egyháza. Ti lettetek kiválasztva arra, hogy ebben az időben vegyetek részt a munkájában, mert bízik bennetek, hogy helyes döntéseket hoztok. Ti vagytok a választott nemzedék. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Köszönjük, testvérek, ezeket a rendkívül inspiráló beszédeket. Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli az Örvény királyodban című himnuszt. Az éneket követően az én kiváltságom lesz, hogy szólhatok hozzátok. Beszédem után hallgassuk szeretettel Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát.
Nearly 200 years ago, the American short story Rip
Van Winkle. 200 évvel ezelőtt az egyik pillanatról a másikra vált örök klasszikussá a Rip Van Winkle című amerikai novella. A főszereplő Rip egy kisigényű ember, aki nagyon ügyesen került két dolgot, a munkát és a feleségét. Egy nap, miközben a hegyekben sétál a kutyájával, találkozik egy csoport furcsán öltözött emberrel, akik italoznak és különféle játékokat játszanak. Egy kis italt ajánlanak neki, majd miután azt elfogadja, Rip elálmosodik, és egy pillanatra lehunyja a szemét. Amikor újra kinyitja, meglepve tapasztalja, hogy a kutyája eltűnt, a puskája rozsdás, neki pedig hosszú szakálla nőtt. Visszamegy a falujába, és azt látja, hogy minden megváltozott. A felesége meghalt. A barátai elköltöztek, a fogadóban pedig harmadik György király arcképe helyett egy Rip számára ismeretlen személyé lóg. Az pedig George Washington tábornoké. Rip Van Winkle 20 éven át aludt. Ez alatt kihagyta országa történelmének egyik legizgalmasabb szakaszát. Átaludta az amerikai forradalmat. 1966 májusában ifjabb Martin Luther King ezt a történetet használta fel a Ne aludjatok át a forradalmat című beszédéhez. Ma én is ezt a mottót szeretném használni, és mindenkinek feltennék egy kérdést, aki viseli Isten papságát. Átalusszátok-e a visszaállítást? Néha úgy gondoljuk, hogy az evangélium visszaállítása valami befejezett dolog, amit már letudtunk. Joseph Smith lefordította a Mormon könyvét, megkapta a papsági kulcsokat, megszervezték az egyházat. Valójában a visszaállítás egy zajló folyamat. Jelenleg is benne élünk. Hozzátartozik mindaz, amit Isten kinyilatkoztatott, mindaz, amit most nyilatkoztat ki, valamint a sok és nagyszerű és fontos dolog, amelyeket még ki fog nyilatkoztatni. Fivérek, a mai kor izgalmas fejleményei részei a felkészülés azon régóta előrejelzett időszakának, amely a szabadítónk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelében fog betetőzni. Ez a világtörténelem egyik legfigyelemreméltóbb időszaka. Az ősi proféták sóvárogtak, hogy láthassák a mi napjainkat. Amikor a mi időnk lejár a halandóságban, milyen megosztható élményeink lesznek arról, hogy mivel járultunk hozzá életünk ezen jelentős időszakához és az Úr munkájának előmozdításához. Elmondhatjuk-e majd, hogy feltűrtük az ingójunkat, és teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel munkálkodtunk? Vagy be kell majd vallanunk, hogy inkább a megfigyelő szerepét játszottuk? Feltételezem, hogy különböző okai lehetnek annak, amiért könnyű egy kissé elálmosodni, amikor Isten királyságának építéséről van szó. Hadd említsek meg közülük három komolyabbat. Buzdítalak benneteket, hogy miközben ezt teszem, gondolkodjatok el, vajon vonatkozik-e rátok valamelyik ezek közül. Ha láttok lehetőséget a fejlődésre, akkor megkérlek benneteket, fontoljátok meg, mit lehetne tenni a javulás érdekében. Első, az önzés. Ma este már hallottunk az önzésről. Azok, akik önzők, minden más elé helyezik saját érdekeiket és kettelésüket. Az önző ember központi kérdése, miért jó ez nekem? Fivérek, biztos vagyok benne, hogy ti is látjátok, ez a hozzáállás világos ellentétben áll az Isten királyságának építéséhez szükséges lelkülettel. Amikor az önzetlen szolgálat helyett önmagunk szolgálatát választjuk, akkor a fontossági sorrendünk a saját elismertségünkre és kettelésünkre összpontosul. A korábbi nemzedékek is küszködtek az egoizmus különböző változataival, de az biztos, hogy mi sem maradunk le mögöttük. Vajon véletlen egybeesés csupán, hogy az Oxford szótárak nemrégiben a selfit kiáltották ki az év szavának? Természetesen mindannyiunkban él a vágy az elismerésre, és abban sincs semmi rossz, ha lazítunk és jól érezzük magunkat. Ha azonban főleg a nyerészkedés és a világ dicséretének elnyerése ösztönöz bennünket, akkor kihagyjuk mindazokat a megváltó és örömteli élményeket, amelyek akkor érnek, amikor nagy lelkön adunk magunkból egy részt az Úr munkájához. Mi az orvosság? A válasz mindig Krisztus szavaiban található. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Azok, akik teljes szívvel a szabadítónak adják az életüket, Istent és fele barátot szolgálva, az élet olyan gazdagságát és teljességét fedezik fel, amilyet az önzők és egoisták soha nem fognak megélni. Az önzetlenek magukból adnak. Ezek lehetnek a jószívűség apró ajándékai is, amelyek nagy befolyást gyakorolnak jó irányba. Egy mosoly, egy kézfogás, egy ölelés, odafigyeléssel töltött idő, egy bátorító halk szó, vagy egy gondoskodó gesztus. A kedvesség ezen cselekedetei szíveket és életeket változtathatnak meg. Amikor élünk embertársaink szeretetének és szolgálatának korlátlan lehetőségeivel, beleértve ebbe a házastársunkat és a családunkat, akkor nagyban megnövekszik az a képességünk, hogy szeressük Istent, és szolgáljunk másokat. Azok, akik másokat szolgálnak, nem fogják átaludni a visszaállítást. Egy másik olyan dolog, ami miatt esetleg alvajáróként járunk elünk a világ ezen jelentős korszakában, az a függőség. A függőségek gyakran alig észrevehetően kezdődnek. A függőségek ismétlődő cselekedetek vékony fonalai, amelyek a szokás vastag kötelékével fonódnak. A káros szokásokban benne van a lehetőség, hogy emésztő függőségekké váljanak. A függőség ezen megkötöző láncai sokféle alakot ölthetnek. Úgy, mint pornográfia, alkohol, szex, kábítószer, szerencsejáték, étel, munka, internet, vagy a virtuális valóság. Sátán, közös ellenségünk, sok kedvet eszközzel rendelkezik arra, hogy elrabolja tőlünk az Úr királyságában elvégezhető küldetésünk isteni lehetőségeit. Elszomorítja mennyei atyánkat, amikor azt látja, hogy nemes fiai közül némelyek milyen készségesen nyújtják előre a csuklóikat, hogy elfogadják a pusztító függőségek láncait. Fivérek, a mindenható Isten örökkévaló papságát viseljük. A magasságos fiai vagyunk, és kimondhatatlan lehetőségekkel vagyunk felruházva. Arra szántak bennünket, hogy szabadon szárnyaljunk a mennyekben. Nem az a rendeltetésünk, hogy saját készítésű kényszer zubbonyunk fogjaiként a földhöz legyünk láncolva. De mi az orvosság? Az első, amit meg kell értenünk, hogy a függőségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint meggyógyítani. A szabadító szavaival élve, ezen dolgok egyikének se engedjétek meg, hogy a szívetekbe férkőzzön. Néhány évvel ezelőtt Monson elnökkel lehetőséget kaptunk arra, hogy bejárjuk az Air Force One, vagyis azt a pazar repülőgépet, amely az Egyesült Államok elnökét szállítja. A Secret Service alapos biztonsági ellenőrzést folytatott, és egy kicsit mosolyogtam is, amikor az ügynökök a beszállás előtt megmotozták a prófétát. A repülőgép parancsnoka meghívott, hogy üljek a kapitányi pilótaülésbe. Feledhetetlen élmény volt ismét egy olyan csodálatos légijármű kormányánál ülni, mint amilyenhez hasonlót én is sok éven át vezettem. Szívem és elmém megtelt az óceánokat és földrészeket átszelő repülések emlékeivel. Izgalmas fel- és leszállásokat képzeltem magam elé a világ különböző repterein. Szinte öntudatlanul a B-747-es 4 gázkarjára helyeztem a kezemet. És pont akkor egy szeretett és összetévezhetetlen hang szólalt meg mögöttem, Thomas S. Monson hangja. Dieter mondta nekem, eszedbe se jusson.
I'm not admitting to anything, but
én persze minden tagadni fogok. De azért elképzelhető, hogy Monson elnök olvasott a gondolataimban. Amikor kísértés ér, hogy olyan dolgokat tegyünk, amit nem kellene, akkor, testvérek, hallgassunk a megbízható családtagok, barátok, a prófétánk, és állandóan a szabadító, szerető figyelmeztetésére is. A függőség elleni legjobb védelem, ha soha nem is kezdünk bele semmibe, ami függőséghez vezethet. Mi legyen azonban azokkal, akik a függőség markában találják magukat? Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy van remény. Törekedjetek segítségre a szeretteitektől, az egyházi vezetőktől és a képzett tanácsadóktól. Az egyház segítséget nyújt a függőségtől való elszakadáshoz, a helyi egyházi vezetőkön, az interneten és az egyes területeken, az UNS családsegítő szolgáltatásokon keresztül. Mindig emlékezzetek rá, hogy a szabadító segítségével megszabadulhattok a függőségtől. Lehet, hogy az út hosszú lesz, és nehéz, de az Úr nem mond le rólatok. Ő szeret benneteket. Jézus Krisztus azért szenvedte el az engesztelést, hogy segítsen nektek megváltozni, hogy kiszabadítson a bűn fogságából. A legfontosabb, hogy állandóan próbálkozzatok. Néha több próbálkozás kell, mielőtt valaki sikerrel jár. Tehát ne adjátok fel, ne veszítsétek el a hiteteket, tartsátok a szíveteket közel az Úrhoz, és ő megadja nektek a szabadulás hatalmát, szabaddá tesz benneteket. Kedves fivéreim, tartsátok magatokat mindig távol azoktól a szokásoktól, amelyek függőséghez vezethetnek. Azok, akik így tesznek, képesek lesznek szívüket, lelküket, elméjüket és erejüket Isten szolgálatának szentelni. Az ilyenek nem fogják átaludni a visszaállítást. A harmadik akadály, amely megakadályoz bennünket abban, hogy teljességgel részt vegyünk ebben a munkában, az a sok fontos dolog, ami egymással verseng a figyelmünkért. Néhány annyira elfoglaltak vagyunk, hogy szekérnek érezzük magunkat, melyet egy tucat igavonó állat húz, de mindegyik más irányba. Sok erőfeszítés ellenére azonban a szekér nem megy sehova. Gyakran fordítunk nagy erőt egy hobbira, sporttevékenységre, szakmai célokra, illetve közösségi vagy politikai kérdésekre. Ezek mind jó és tiszteletre méltó dolgok lehetnek, de vajon hagynak nekünk időt és erőt mindarra, aminek a legfontosabbnak kellene lennie számunkra? Mi az orvosság? Azt ismét csak a szabadító szavaiban találjuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd a fele barátodat, mint magadat. Az életben mindennek másodlagosnak kell lennie ehhez a két nagyon fontos dologhoz képest. Még az egyházi szolgálat során is könnyű sok időt tölteni a rutinból végzett feladatokkal, a tanítványság lelkülete és lényege nélkül. Fivérek, papságviselőkként felvállaltuk, hogy olyan emberek leszünk, akik szeretik Istent és a fele barátjukat, valamint készek leszünk szavak és tettek által kimutatni ezt a szeretetet. Ez a lényege annak, akik Jézus Krisztus tanítványaiként vagyunk. Azok, akik méltón élnek ezekhez az elvekhez, nem fogják átaludni a visszaállítást. Pál apostol ezt írta, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyogott te néked a Krisztus. Drága barátaim, tudnotok kell, hogy ti a világosság fiai vagytok. Ne engedjetek teret az önzésnek, ne engedjetek teret az olyan szokásoknak, amelyek függőséghez vezethetnek. Ne engedjétek, hogy az egymással versengő fontos dolgok közömbösségbe, vagy éppen az áldott tanítványságtól és a nemesítő papsági szolgálattól való elkülönésbe ringassanak benneteket. Túl nagy a tét a számunkra, egyénenként, családokként és Krisztus egyházaként, ahhoz, hogy csupán félszívvel végezzük ezt a szent munkát. Jézus Krisztus tanítványának lenni nem egy heti egyszeri vagy napi egyszeri erőfeszítés, ez egy egyszer s mindenkorra szóló erőfeszítés. Az Úr ígérete az igaz papságviselői felé szinte túl nagyszerű ahhoz, hogy megérthessük. Azok, akik hűségesek a két papsághoz, és felmagasztalják az elhívásukat, azokat megszenteli a lélek testük megújulására. Tehát minden megadatik nekik, amivel az atyánk rendelkezik. Bizonyságomat teszem, hogy Jézus Krisztus engesztelésének tisztító hatalma, valamint a Szentlélek átalakító hatalma képes meggyógyítani és megmenteni az emberiséget. Kiváltságunk, szent kötelességünk és örömünk, hogy halljuk a szabadító azon hívását, hogy kövessük őt készséges elmével és a szív minden szándékával. Rázzuk le a láncokat, melyekkel megkötöztek, és jöjjünk elő a homályból, és keljünk fel a porból. Legyünk ébren, és ne fáradjunk bele a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapjait fektettük le. Méghozzá felkészülünk a szabadító visszatérésére. Fivérek, amikor a saját példátok fényével tanúsítjátok a visszaállított igazság gyönyörűségét és hatalmát, akkor nem fogjátok átaludni a visszaállítást. Erről teszek bizonyságot, és az áldásomat hagyom veletek, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting.
Kedves fivérek, hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek ma, és imádkozom, hogy velem és veletek legyen az Úr lelke. Mindannyiunknak vannak hősei, különösen fiatalkorunkban. Az Egyesült Államokban, New Jersey állam Princeton nevű városában születtem és nőttem fel. A lakóhelyünkhöz közel New Yorkban székeltek a leghíresebb csapatok. Három profi baseball csapat is volt a városban. Azokban a régi napokban. A Brooklyn Dodgers, a New York Giants és a New York Yankees. Philadelphia még közelebb volt hozzánk, és két baseball csapat, az Athletics és a Phillies otthona volt. Sok olyan tagja volt a baseball csapatoknak, akikre hősként tekinthettem azokban a napokban. A New York Yankeesnél játszó Joe DiMaggio vált az én baseball hősömmé valamiért. Amikor a fivéreim és a barátaim a házunk mellett, az iskola udvarán baseballoztak, igyekeztem úgy lendíteni az ütőt, ahogyan azt szerintem Joe DiMaggio csinálta. Akkor még nem volt tévé, ez nagyon régen volt, így az ütések leutánzásakor csak az újságokban látott fényképekre hagyatkozhattam. Amikor egy kicsit idősebb lettem, édesapám elvitt a Yankee stadionba. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy élőben láttam játszani Joe DiMaggio-t. Ma is úgy látom magam előtt, mintha ott lennék, ahogy meglendíti az ütőt, és a fehér labda egyenesen a középpályánál ülő néző közé repül. Na már most a baseball tudásom soha meg sem közelítette fiatalságom hősének tudását. Viszont azon néhány alkalommal, amikor sikerült jól megütnöm a labdát, igyekeztem a lehető legpontosabban utánozni az ő erőteljes lendítését. Amikor hősöket választunk magunknak, akkor tudatosan vagy tudatalatt elkezdjük utánozni mindazt, amit csodálunk bennük. Szerencsére fiatalkoromban remek hősöket helyeztek elém bölcs szüleim. Apám csak egyszer vitt el a Yankee stadionba, hogy közelről láthassam a baseball hősöm játékát. Viszont minden vasárnap közelről figyelhettem egy olyan papsági férfit, akiből hős lett. Ez a hős nagy hatással volt az életem alakulására. Édesapám volt annak a kis gyülekezetnek az elnöke, mely az otthonunkban gyűlésezett. Gyakorlatilag, ha vasárnap lejöttél az emeletről, akkor már is egyházi gyűlésen voltál. A gyülekezetünkben soha nem volt több mint 30 résztvevő. Volt egy fiatalember, aki az édesanyját hozta ezekre a gyűlésekre, de ő maga soha nem lépett be a házunkba. Nem volt egyháztag. Édesapám volt az, akinek végül sikerült őt behívni az otthonunkba. Megkeresztelkedett. És ő lett az első és egyetlen Aaroni papsági vezetőm. Ő lett a papsági hősöm. Máig emlékszem arra a kis fából faragott szoborra, amelyet jutalomként kaptam tőle, miután tűzifát daraboltunk egy özvegynek. Ma is mindig igyekszem hozzá hasonlónak lenni, amikor megérdemelt dicséretet mondok Isten egyik szolgájának. Választottam egy másik hőst is abban a kis gyülekezetben. Ő egy tengerészgyalogos volt, aki mindig a zöld egyenruhájában jött a gyűléseinkre. Háborús idők jártak, így ez már önmagában is hőssé avatta őt a szememben. A tengerészgyalogság küldte őt tovább tanulni a Princeton Egyetemre. Az egyenruháján túl azonban, akkor is figyeltem őt, amikor a Princeton Egyetem amerikai foci csapatának kapitányaként a Palmer Stadionban játszott. Láttam, amikor az egyetemi kosárlabda csapatban játszott. És akkor is figyeltem, amikor a baseball csapatuk híres elfogó játékosaként lépett pályára. Ezen is túlmenően azonban eljött hozzánk, hogy megmutassa, miként dobjam a baseball labdát jobb és bal kézzel egyaránt. Azt mondta nekem, hogy szükségem lesz erre a tudásra, mert egy nap majd jó csapatokban fogok baseballozni. Akkoriban még nem tudatosult bennem, de ő éveken keresztül egy igaz papsági férfi példaképeként szolgált számomra. Ti mind példák lesztek arra, akár akarjátok, akár nem, hogy milyen egy papsági férfi. Világító gyertyává váltatok, amikor elfogadtátok a papságot. Az Úr gyertyatartóba helyezett benneteket, hogy megvilágítsátok az utat a körülöttetek lévők számára. Ez különösen érvényes a papsági kvórumotokban lévőkre. Lehettek nagyszerű példák, középszerű példák, vagy rossz példák. Talán úgy gondoljátok, hogy nektek ez nem számít, de az Úrnak igenis számít. Ő így fogalmazott. Idézem, ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Olyan nagyszerű papságviselőkkel áldattam meg mindazokban a kvórumokban, ahol szerencsém volt szolgálni, akik példák voltak számomra. Ti is megtehetitek azt, amit ők tettek értem, azáltal, hogy követendő példák vagytok mások számára. Három jellemző tulajdonságot figyeltem meg azokban a papságviselőkben, akik a hőseim. Az egyik az ima módja, a másik a szolgálat szokása. A harmadik a kőkemény elhatározás, hogy becsületesek maradnak. Mindannyian imádkozunk. De az a papságviselő, akivel nektek kell válnotok, gyakran és valós szándékkal imádkozik. Este letérdeltek és megköszönitek Istennek az aznapi áldásokat. Megköszönitek neki a szüleiteket, a tanáraitokat és a nagyszerű példákat, akiket követhettek. Konkrétan megnevezitek az imáitokban, hogy kik és hogyan áldották meg aznap az életeteket. Ehhez több kell néhány percnél, és néhány futó gondolatnál. Meg fogtok lepődni, és meg fogtok változni. amikor megbocsátásért imádkoztok, azt fogjátok tapasztalni, hogy ti is megbocsátotok másoknak. Amikor megköszönitek Isten jóságát, akkor olyanokra fogtok név szerint gondolni, akiknek a ti kedvességetekre van szükségük. Ez az élmény megint csak minden nap meg fog benneteket lepni, és idővel meg is fog változtatni. Az egyik változás, amelyet az ilyen buzgó ima okoz bennetek, az az érzés, és ezt megígérhetem, hogy igazán Isten gyermekei vagytok. Amikor tisztában vagytok vele, hogy Isten gyermekei vagytok, akkor azt is tudni fogjátok, hogy ő sokat vár tőletek. Az ő gyermekeiként el fogja várni tőletek, hogy kövessétek a tanításait, és drága fia Jézus Krisztus tanításait. El fogja várni tőletek, hogy nagy lelkűek és kedvesek legyetek másokkal. Csalódott lesz, ha kevélyek és énközpontúak lesztek. Meg fog áldani benneteket azzal, hogy mások érdekeit a sajátotok elé kívánjátok helyezni. Néhányan már most is az önzetlen papsági szolgálat mintaképei vagytok. A világszerte található templomokba a papságviselők napkelte előtt érkeznek. Egyesek pedig még jóval napnyugta után is ott szolgálnak. Nem jár világi elismerés vagy nyilvános ünneplés ezért az áldozatért és erőfeszítésért. Magam is megyek oda fiatalokkal, amikor azokat szolgálják, akik a lélekvilágban nem képesek önmaguknak megszerezni a templom áldásait. Amikor a kimerültség helyett örömöt látok a korai vagy késői órán ott szolgálók arcán, akkor tudom, hogy nagyszerű jutalmak járnak ebben az életben az ilyen önzetlen papsági szolgálatért. Ám de ez is csupán jelképes mértékű ahhoz az örömhöz képest, amelyben azokkal fognak osztozni a lélekvilágban, akiket most szolgálnak. Ugyanezt az örömöt láttam és látom azoknak az arcán is, akik az Isten királyságához való tartozásból fakadó áldásokról beszélnek másoknak. Ismerek egy gyülekezeti elnököt, aki szinte naponta hoz tanítandó embereket a misszionáriusokhoz. Néhány hónapja még ő maga sem volt egyháztag. Most viszont neki köszönhetően a misszionáriusok tanítanak, és van egy növekvő létszámú és erejű gyülekezet. Ennél is nagyobb dolog azonban, hogy ez az ember világosság mindazok számára, akik kinyitják a szájukat, és ezáltal meggyorsítják a mennyei atyánk gyermekei Úr általi összegyűjtését. Amikor imádkoztok és másokat szolgáltok, növekedni fog az arról való tudásotok, hogy Isten gyermekei vagytok. Jobban tudatában lesztek annak, hogy szomorúsággal tölti előtt, ha bármilyen módon bestelenek vagytok. Eltökéltebbek lesztek az iránt, hogy megtartsátok az Istennek és másoknak adott szabatokat. Jobban fogtok figyelni arra, hogy ne vegyetek el semmi olyat, ami nem a tiétek. Becsületesebbek lesztek a munkaadótok felé. Eltökéltebbek lesztek az iránt, hogy ne késsetek, és elvégezzetek minden olyan feladatot, amit az Úr rátok bíz, ti pedig elvállaltok. A rátok bízott családokban a gyermekek nem azon fognak tanakodni, hogy vajon jönnek-e egyáltalán a házi tanítóik, hanem izgatottan fogják várni a látogatásotokat. Az én gyermekeim részesültek ebben az áldásban. Úgy nőttek fel, hogy voltak papsági hőseik, akik segítettek megtalálni a saját útjukat az Úr szolgálatában. Ez az áldott példa immár a harmadik nemzedékre öröklődik. Az üzenetem a köszönet üzenete is. Köszönetet mondok nektek az imáitokért. Köszönetet mondok nektek azért, hogy térdre reszkedtek, és ezáltal elismeritek, hogy nem rendelkeztek az összes válasszal. Hálátok kifejezéseként imádkoztok a menny Istenéhez, és azért, hogy áldását kérjétek a ti és a családotok életére. Köszönetet mondok nektek a másokért végzett szolgálatotokért, valamint azokért az alkalmakért, amikor nem láttátok szükségét annak, hogy elismerést kapjatok ezért a szolgálatért. Elfogadtuk az Úr azon figyelmeztetését, hogyha a szolgálatunkért cserébe a világ elismerésére törekszünk, akkor nagyszerűbb áldásokat veszíthetünk. Bizonyára emlékezni fogtok e szavakra. Idézem, vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyi atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, nem tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Idézet vége. Azok, akik nagyszerű papságviselőkként, az én példaképeim, nem könnyen ismerik el, hogy hősi tulajdonságokkal rendelkeznének. Valójában úgy tűnik, hogy nekik nehezükre esik meglátni azokat a dolgokat, amelyeket én annyira csodálok. Említettem, hogy édesapám egy apró gyülekezet, hithű gyülekezeti elnöke volt New Jersey-ben. Később az egyház vasárnapi iskola általános testületének lett a tagja. Mégis nagyon ügyelek arra, hogy ma szerényen beszéljek a papsági szolgálatáról, mert ő ilyen volt. Ugyanez igaz arra a tengerészgyalogosra is, aki gyermekkorom hőse volt. Soha nem beszélt a papsági szolgálatáról, vagy az eredményeiről. Csak szolgált. Másoktól hallottam a hithűségéről. Ha esetleg tudatában is volt az általam csodált tulajdonságainak, ez számomra nem derült ki. Amit tehát tanácsolok, nektek, akik meg akartok áldani másokat a papságotokkal, összefügg életetek azon részével, amely mindenki előtt rejtve van, kivéve Istent. Imádkozzatok hozzá, köszönjétek meg neki mindazt, ami jó az életetekben. Kérjétek meg, hogy tudassa, kik azok az egyének, akiket ő az utatokba vezérelt, hogy a szolgálatukra lehessetek. Könyörögjetek ő hozzá, hogy segítsen teljesíteni ezt a szolgálatot. Imádkozzatok, hogy meg tudjatok bocsátani, és így nektek is meg legyen bocsátva. Ezután pedig szolgáljátok őket. Szeressétek őket, és bocsássatok meg nekik. Mindenek előtt emlékezzetek arra, hogy az összes szolgálat közül, melyet nyújthattok, nincs nagyobb, mint segíteni az embereknek abban, hogy úgy döntsenek, érdemessé válnak az örök életre. Isten megadta számunkra a papságunk használatára vonatkozó, mindenen átívelő iránymutatást. Ő a tökéletes példa erre. Ez az a példa, amelyet kisebb részben az ő legjobb halandó szolgáiban is láthatunk. Idézem, és az Úristen szólt Mózeshez, mondván, a mennyekből sok van, és nem számlálhatok meg az embernek. Nekem viszont számlálva vannak, mert az enyémek. És ahogyan az egyik föld elmúlik, és annak egei, úgy jöjj egy másik, és nincs vége műveimnek, sem szavaimnak. Mert íme, ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Idézet vége. Segítenünk kell ezt a munkát. Mindannyian sokra vagyunk képesek. Erre az időre és helyszínre lettünk felkészítve a szent munka ezen utolsó napjaiban. Mindannyian megáldattunk olyanok példájával, akik ezt a munkát a földön töltött életük meghatározó céljává tették. Azért imádkozom, hogy segíthessünk egymásnak felnőni ehhez a feladathoz. Az Atya Isten él. Segítségre van szükségetek ahhoz, hogy jól tudjátok szolgálni őt. És ő meg fogja válaszolni az erre irányuló imáitokat. Jézus Krisztus a feltámadt Úr. Ez az ő egyháza. Az általatok birtokolt papság hatalom arra, hogy az ő nevében cselekedjetek, az ő munkájában, Isten gyermekeinek szolgálatában. Amikor a teljes szíveteket ennek a munkának szentelitek, ő felmagasztal benneteket. Ezt ígérem nektek az ő nevében, Jézus Krisztus nevében. A szabadítónk nevében. Amen.
Testvérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Ugyancsak köszönjük a papsági kórusnak a felemelő zenét, és hálásak vagyunk mindazoknak, akik segítettek ennek a gyűlésnek az előkészületeiben. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Maradj velem című himnuszt. A záróimát Russell T. Osgathorpe testvér mondja, akit ma délután mentettek fel a vasárnapi iskola általános elnökének elnökeként végzett szolgálatából. Monson elnök.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Szeretett fivéreim, jó újra itt lenni veletek. Mennyei segítségért imádkozom,
amint élek a lehetőséggel, hogy szóljak hozzátok. E konferencia központ falain túl is sok ezren gyűltek össze a kápolnákban és más helyszíneken szerte a világ más részein. Összeköt minket egy közös szál, hiszen azt a megbízatást kaptuk, hogy viseljük Isten papságát. A Föld történelmének figyelemreméltő időszakában vagyunk itt. Lehetőségeink szinte korlátlanok. Ugyanakkor kihívások sokaságával kell szembenéznünk, melyek közül némelyek kifejezetten a mikorunkra jellemzőek. Olyan világban élünk, ahol az erkölcsi értékeket szinte teljesen félresöpörték, ahol a bűnt felháborító módon a kirakatba állítják, és ahol körbevesznek bennünket a kísértések, arra csábítva, hogy letérjünk a szoros és keskeny ösvényről. Kitartó kényszereknek és becstelen befolyásoknak vagyunk kitéve, melyek romba döntik mindazt, ami helyén való, és megkísérlik a helyére állítani a világias társadalom sekélyes filozófiáit és gyakorlatait. Az ilyen és ehhez hasonló kihívások miatt folyamatosan olyan döntésekkel szembesülünk, amelyek meghatározhatják a sorsunkat. Ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzunk, bátorságra van szükség. Bátorságra, hogy nemet mondjunk, amikor kell. És bátorságra, hogy igent mondjunk, amikor az a megfelelő válasz. Bátorságra, hogy helyesen cselekedjünk azért, mert az a helyes. Mivel a mai társadalom fejlődésének iránya rohamosan elfordul az Úr által adott értékektől és alapelvektől, szinte bizonyos, hogy szükséges lesz megvédenünk mindazt, amiben hiszünk. De meg lesz-e a bátorságunk, hogy így tegyünk? Ifjabb J. Reuben Clark elnök, aki sok éven át volt az első elnökség tagja, ezt mondta. Nem ismeretlenek azok az esetek, melyekben azok, akik állítólag hittek, úgy érezték, hogy mivel hitük teljes mértékű megvallásával magukra vonhatják hitetlen munkatársai gúnyolódását, ezért módosítaniuk, vagy ki kell magyarázniuk a hitüket, illetve rombolóan fel kell higítaniuk, hogy akár úgy kell tenniük, mintha eldobnák maguktól. Az ilyen emberek képmutatóak. Egyikünk sem szeretne ezt a bélyeget viselni magán, mégis előfordul-e, hogy vonakodunk kijelenteni a hitünket bizonyos körülmények közepette. Segíthetünk magunknak azon vágyunkban, hogy helyesen cselekedjünk, ha olyan tevékenységeket végzünk, és olyan helyekre megyünk, ahol gondolatainkat jó hatások érik, és ahol az Úr lelke sem érzi magát kényelmetlenül. Emlékszem, egyszer olvastam, milyen tanácsot adott egy apa a fiának, amikor a fiú egy távoli iskolába ment. És idézem, ha valaha is olyan helyen találjátok magatokat, ahol nem kellene lennetek, akkor menjetek el onnan. Idézet vége. Ugyanezt a tanácsot adom mindannyiótoknak. Ha valaha is olyan helyen találjátok magatokat, ahol nem kellene lennetek, akkor menjetek el onnan. A bátorság hívó szava mindannyiunknak folyamatosan felhangzik. Életünk minden napján szükségünk van bátorságra. Nem is annyira az eget rengető eseményekben, hanem inkább, amikor döntéseket hozunk, vagy reagálunk a minket körülvevő körülményekre. Hadd idézzem a skót költő és író Robert Louis Stevenson szavait. A mindennapos bátorságnak kevés tanúja van. Ám bátorságotok nem kevésbé nemes, hanem is kíséri dopergés, és nem kiáltják a tömegek a neveteket. A bátorság sokféleképpen mutatkozik meg. A keresztény szerző Charles Swindoll így írt. A bátorság nem korlátozódik a csatamezőre, vagy arra, hogy félelem nélkül elfogjunk a házunkba behatoló betörőt. A bátorság valódi próbái sokkal kevésbé látványosak. Belső próbatételek ezek, például hithűnek maradni, amikor senki sem figyel, vagy egyedül állni, amikor nem értenek meg. Hozzátenném, hogy ez a belső bátorság magában foglalja azt is, hogy helyesen cselekszünk még akkor is, ha netán félünk. Megvédjük a hitelveinket, még ha azzal esetleg megkockáztatjuk, hogy kigúnyolnak, illetve ragaszkodunk hitelveinkhez, még ha talán barátaink vagy társadalmi státuszunk elvesztését tesszük is kockára ezzel. Annak, aki álhatatosan kiáll azért, ami helyes, meg kell kockáztatnia, hogy néha nem tetszéssel vagy népszerűtlenséggel találja magát szembe. Mialatt az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgáltam, a II. Világháborúban tudomásomra jutottak bátor és hősies tettek és vitéz cselekedetek. Az egyik ilyen, melyet soha nem fogok elfelejteni, egy nem a mi hitünket valló 18 éves tengerész csendes bátorsága volt, aki nem volt túl önhit ahhoz, hogy imádkozzon. A csapatban lévő 250 férfi közül ő volt az egyedüli, aki minden este letérdelt az ágya mellett, olykor a hangadó gúnyolódása és a hitetlenek tréfálkozása közepette. Fejét lehajtva, Istenhez imádkozott. Soha nem ingott meg, soha nem tétovázott. Bátor volt. Nemrégiben hallottam egy olyan ember példáját, akiből hiányzott ez a belső bátorság. Egy barátom mesélt egy lelkileg feltöltő, hitre sarkaló úrvacsorai gyűlésről, melyen a férjével vett részt az egyházközségükben. Egy fiatal férfi, aki a papi hivatalt viselte az Aaroni papságban, megérintette az egész gyülekezet szívét, amikor az evangélium igazságairól és a parancsolatok betartásával járó örömről beszélt. Buzgó, szívet melengető bizonyságot tett, ahogy ott állt az emelvényen, tisztán és elegánsan a fehér ingében és nyakkendőjében. Később, még ugyanazon a napon, ez az asszony a férjével a környékükön autózott, és látták ugyanezt a fiatal férfit, aki csupán pár órával korábban oly lélekemelően hatott rájuk. Most azonban teljesen más képet mutatott, ahogy ott ment a szakadt ruháiban, és cigarettázott. Ez az ismerősem és a férje nem csak mélységesen csalódott és elszomorodott, hanem össze is zavarodtak azt illetően, hogy miként tudott ez a fiatal férfi olyan meggyőzően egy valaki lenni az úrvacsorai gyűlésen, aztán meg hirtelenjében valaki teljesen mássá válni. Fivéreim, ti egy és ugyanaz a személy vagytok-e, bárhol is legyetek is, és bármit tegyetek is? Az, akinek mennyei atyánk látni szeretne benneteket, és aki tudjátok, hogy lennetek kell? Egy országos folyóiratban megjelent egy interjú Jabari Parkerrel, aki egy közismert NCAA kosárlabdajátékos és az egyházunk tagja. Megkérték, hogy ossza meg, mi volt a legjobb tanács, amelyet valaha is kapott az édesapjától. Jabari ezt felelte. Édesapám azt mondta, hogy mindig légy ugyanaz az ember a sötétben, mint aki a világosban vagy. Elmondom még egyszer, azt mondta, hogy mindig légy ugyanaz az ember a sötétben, mint aki a világosban vagy. Igen fontos tanács ez, kedves fivéreim, mindannyiunk számára. A szentírásaink telve vannak példákkal az olyan bátorságról, amelyre manapság mindannyiunknak szüksége van. Dániel próféta mindent felülmúló bátorságról tett tanúságot, amikor kiállt azért, amiről tudta, hogy helyes, és bátorságot tanúsított az imádkozáshoz, noha ezzel veszélybe sodorta az életét. Bátorság jellemezte Abinádi életét is, ami abban mutatkozott meg, hogy hajlandó volt inkább az életét adni, semmint hogy megtagadja az igazságot. Kit ne inspirálna Hélamán 2000 ifjú harcosának az élete, akik tanították és szemléltették, milyen fontos bátran követni a szülők tanításait, és erkölcsösnek és tisztának maradni. Talán mindezen szentírásbeli beszámolókat megkoronázza Moróni példája, akiben megvolt a bátorság, hogy mindvégig kitartson az igaz lelkűségben. Joseph Smith proféta egész életében számtalanszor tett tanúságot bátorságáról. Talán legdrámaibb módon akkor, amikor több testvérrel együtt összeláncolva tartották őket egy félkész kunyhóban a Missouri állambeli Richmond bírósági épülete mellett. Harley P. Pratt, aki szintén a foglyok között volt, ezt írta egy bizonyos estéről. Alvás színlelve feküdtünk, míg nem elmúlt már éjfél is. De fülünket és szívünket sértette, hogy órákon keresztül hallgattuk őreink trágár tréfáit, szörnyűséges esküdözését, irtozatos káromlásait és szennyes beszédét. Preteder így folytatta. Addig hallgattam, míg olyannyira felháborodtam, megütköztem, elborzadtam, és elteltem a haragvó igazságosság lelkével, hogy alig tudtam tűrtöztetni magam, hogy fel ne álljak, és meg ne fedjem az őröket. De egy szót sem szóltam Josephnek, vagy bárki másnak. Noha mellette feküdtem, és tudtam, hogy ébren van. Ő hirtelen talpra állt, és a mennydörgés hangján, avagy üvöltő oroszlánként szólalt meg, emlékezetem szerint a következő szavakat szólva: csend legyen! Jézus Krisztus nevében rendre utasítom magukat, és azt parancsolom, hogy nyughassanak. Nem fogok tovább élni egy percet sem, hogy ilyen beszédet hallhassak. Hagyják abba az ilyen szókat, máskülönben vagy maguk, vagy én meghalunk ebben a pillanatban. Joseph rettenetes méltósággal magasodott előttük, Preteder szavai szerint. Láncra verten fegyvertelenül álltott, mégis higgadt, és méltóságteljes volt, ahogy letekintett a meghunyászkodott őrökre, akik az egyik sarokba húzottak, vagy a lábai elé kuporodtak. Ezek a látszólag javíthatatlan férfiak a bocsánatáért esedeztek, majd pedig csendben maradtak. Nem minden bátor tett jár ilyen látványos vagy azonnali eredménnyel, mégis mindegyik megadja azt a lelki békét és tudatot, hogy védelmére keltünk annak, ami helyes és igaz. Lehetetlen egyenesen megállnia annak, aki a népszerű közvélekedés és helyeslés laza talajába mélyezti a gyökereit. Dánieléhez, Abinádéhoz, Moroniéhoz vagy Joseph Smithéhez hasonló bátorságra van szükségünk, hogy erősen és szilárdan tudjunk kapaszkodni abba, amiről tudjuk, hogy helyes. Nekik megvolt a bátorságuk ahhoz, hogy ne azt tegyék, ami könnyű, hanem azt, ami helyes. Mindannyian szembesülni fogunk a félelemmel, megtapasztaljuk a gúnyolódást, és ellenállásban lesz részünk. Legyen bátorságunk szembeszállni a közvéleménnyel, és kiállni a tantétel mellett. Nem a kompromisszum, hanem a bátorság az, amely előhozza Isten jóváhagyó mosolyát. A bátorság élő és vonzó erényé válik, amikor nem csak úgy tekintünk rá, mint hajlandóságra, hogy hősi halált halljunk, hanem úgy is, mint eltökéltségre, hogy tisztességes életet éljünk. Miközben előre haladunk, és törekszünk úgy élni, ahogy kell, bizonyos, hogy segítséget fogunk kapni az Úrtól, és vigaszt meríthetünk az ő szavaiból. Nagyon szeretem az Úr ígéretét, mely Józsué könyvében kerül feljegyzésre. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Szeretett fivéreim, Pál apostollal együtt jelentsük ki a meggyőződésünkből fakadó bátorsággal. Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. Azután ugyanezzel a bátorsággal kövessük Pál e tanácsát. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Végzetes konfliktusok jönnek és mennek, de az emberek lelkiért folytatott háború egyre csak folytatódik. Hason a hangján szól az Úr hozzátok, hozzám és a papságviselőkhöz mindenütt. Most tehát minden ember tanulja meg a kötelességét, és tevékenykedjen abban a hivatalban, amelyre kijelöltetett, teljes szorgalommal. Akkor leszünk mindannyian királyi papság. Péter apostol szavaival élve, egységesnek céljainkban is felruházva hatalommal a magasságból. Azt kívánom, hogy mindannyian azzal az eltökéltséggel és bátorsággal távozzunk innen ma este, hogy az ősi időkben élt Jobb szavait visszhangozzuk, amíg az én lelkem én bennem van, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom. Ez az én alázatos imám, hogy így legyen. És mindezt Jézus Krisztus nevében mondom őszintén, a mi Urunk nevében. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are this evening.
Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked ma este, hogy részt vehettünk ezen a gyűlésen. Hálásak vagyunk azokért az üzenetekért, azokért az énekekért, amelyeket hallottunk. Hálásak vagyunk a lelkedért. Imádkozunk, hogy elég bátorságunk legyen ahhoz, hogy megtegyünk mindazt, amit Monson elnök kért tőlünk, hogy kinyújtsuk a kezünket mások felé, és hogy részt vegyünk a visszaállítás munkájában, hogy továbbra is papsági hősök lehessünk. Imádkozunk, hogy elég bátorságunk legyen ehhez, és most, hogy elmegyünk erről a gyűlésről, és beszélgetünk róla, és visszaemlékezünk rá, és megosztjuk azt, egyre erősebbé válhassunk. Imádkozunk azokért, akik szenvednek. Imádkozunk, hogy rájuk is gondolj, és szeretettel, törődéssel, és a papsági hatalommal ki tudjunk nyújtani feléjük is a kezünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.